Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztő és a mai adás házigazdája. És régen foglalkoztunk az oktatás-közoktatás kérdésével a közpolitikai témák közül, ezért azt gondoltuk, hogy ezen a héten ez legyen a téma. Ezért Elcse Krisztát, oktatáskutatót, bocsánat, kértem meg, hogy legyen beszélgető partnerem ennek kapcsán. Krista már szerepelt Új Egyenlőség rendezvényünkön, tehát hogy tulajdonképpen ezek, akik nem csak hallgatnak, hanem néznek minket, akkor ők már találkozhattak a YouTube csatornánkon vele. Ugyanakkor azt gondoltam, hogy akár azt is, de egyébként egy kicsit talán tágabb aspektusról beszélgessünk a közoktatás helyzetéről, ahogy ne általában, nem nyilván egy kicsit a ma szemszögéből nézve. Krista, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és örülök, hogy itt beszélgethetünk.
Én köszönöm szépen a meghívást, és én is örülök, hogy ez mindenki számára érdekes, akkor beszélgethetünk.
Azt hiszem, hogy ha megnézzünk egy ilyen problématérképet ma Magyarországon, akkor valószínűleg a top 3 probléma között ez, amíg az állampolgárok számára is ott van. Nyilván az egészségügyi infláció és valószínűleg a közoktatás ezek első kiemelt helyen vannak, és persze nem kell sajnos ettől nagyon örülnünk már abból a szempontból, hogy a magyar társadalom számára fontosak lettek a nagy társadalmi ellátórendszerek, hanem nyilván a politikai közbeszéd erről szól, akkor ez lesz az egyik téma. De nem is ebből a szempontból szeretnék erről beszélgetni, hogy akkor milyen napi tüntetések, vagy a szakszervezetek hogyan viszonyulnak, vagy a tanítanék mozgalom a kérdéshez, hanem inkább arról, hogy mi is ez az alapprobléma, amivel most szembe kell néznünk a közoktatás helyzete kapcsán. Ugye az első, és akkor egy kicsit bevezetésként mégis a ma felől közelítsük, akkor van ez a státusztörvény az asztalon, ami ellen élénk felháborodás van, ugye egy kicsit politikai keretezéssel bosszú törvénynek is nevezik néhányan, de minthogyha a jelenlegi életpályamodellt akarná felváltani. Mi a probléma ennek kapcsán, tehát mi az, ami a kapcsán vita van? Valóságban mit tartalmaz ez a státusztörvény, hiszen nyilván ebben túlságosan már át van fűtve politikailag, hogy ezt azért objektíven lehessen kiolvasni a tüntetői követelésekből, vagy lehet, hogy ebbe tévedek, és teljes objektivitás van ebben a dologban. Szóval ezt a státusztörvényt nézzük, hogy miről szól ez a dolog, hogyan akarja megváltoztatni a közoktatás rendszerét a kormány ennek kapcsán, mit akar elérni ezzel?
Kicsit akkor én is egy kontextus felvázolásával kezdeném, nem rögtön a státusztörvénynek szaladnék neki. Tehát az se véletlen, hogy az utóbbi egy lassan másfél évben nem nagyon csillapodik az oktatáshoz köthető tiltakozó tevékenységek, tömegesedik, vagy ha úgy tetszik, akkor a társadalom egy szélesebb rétegét tudja aktivizálni ez a kérdés, ez a téma. És hogy ez miért van így? Egyébként, bocsánat, hogy a saját szavamba vágok, én azért nem gondolnám olyan optimistán, hogy ez a top 3 kérdésben benne lenne a magyar társadalom számára, és erre egy picikét azt hiszem, hogy az lehetne az Isten bizonyíték, hogy a társadalom számára valóban ennyire nagy jelentősége lenne az oktatásnak, akkor a kormányzati viselkedés ezzel kapcsolatban egészen másképp néz ki. De az egészen biztos, hogy az elmúlt 12 évben, ami az oktatással történt folyamatában, amilyen nem is csak a rendszer bizonyos eredményei, hanem azok a közvetlen tapasztalatok, amik a rendszerben éppen érintettek számára a rendelkezésre álltak, tehát nyilván itt a pedagógusok egészéről beszélünk, nyilván a szülőknek azon részéről, akik a gyerekei éppen ezzel a 12 év alatt jártak és járnak a közoktatásba, illetve maguk a tanulóknak az élményei, az egész oktatási hasznosságról való tapasztalatok. Szóval nem véletlenül alakult ez így. Az elmúlt 12 év elején ennek a kormányzatnak a teljes rendszer átalakító, vagy rendszer fejreállító intézkedéseinek a következmények tekinthető. Szóval azért ez nagyon-nagyon sokszor elhangzott már ott a legelején. Tehát nyilván csak egy nagyon szűk szakértői kompetenciával rendelkező csoport részéről, akiknek volt tudása és tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy mindazok az intézkedések, amelyeket a kormányzat tervez, illetve foganatosít, azok nem a jó irányba mennek, és nem a jó irányba viszik a rendszert, és nem egy 21. századi modern esélyteremtő képzés kialakítására lesznek alkalmasak. Hogy mennyire így van ez, tehát azt tapasztalhatták meg az érintettek mind az elmúlt 12 évben, és az vezetett odáig, hogy egyre többen érezték és érzik úgy, hogy nem nagyon tehetnek más, mint szót emelnek. Hogy nem lehet így tovább csinálni, nem lehet így tovább tanítani, és így tovább. Maga a státusztörvény az nem teljesen oda kapcsolódik, hogy az oktatás irányítók ezzel a nagyon komplex problémával szeretnének valamit kezdeni, tehát hogy oké, érzékelték, vették a visszajelzéseket, ők maguk is úgy látják, hogy az oktatási rendszer az nem hozza azokat az eredményeket, és nem tudja kezelni azokat a hibákat, amik vannak, hanem sajnos igen. Tehát azt kell mondanom, hogy ez a bosszú törvény megnevezés, ez nem kifejezetten túlzás. Ha az ember megnézi, hogy milyen intézkedéseket tartalmaz, és azoknak mi a következménye, az sajnos egyértelműen arról szól, hogy nem szakmai megfontolások mentén születtek. Tulajdonképpen a hatalom által gyakorolható totális kontroll megteremtése a célja a pedagógusok, és egyébként a szülők felett is, és a diákok felett. Tehát az elmúlt egy évnek ez az egyre tömegesedő aktivitása, ez nem azt a reakciót itt erről a hatalomból, hogy itt a valódi problémákkal hajlandó szembenézni, hanem hogy mindazokat, akik aktívan tiltakoznak, azokat hogyan tudja visszaszorítani, elhallgattatni. Hogy miről szól, vagy mi van benne?
Igen, nézzük egy kicsit, mert ugye ez izgalmas, ez azt mondja, hogy a totális kontroll megteremtése a cél, és ebben a pedagógusok kapcsán ugye lehet hallani ezt, hogy akkor átirányíthatóak, nyilván ebben az esetben van egy fegyelmező eszköz, hogyha nem viselkedsz szépen, akkor majd az egyik iskolából átteszlek egy kicsit a másikba, ami majd munkába járási idődet meghosszabbítja például, vagy hirtelen kiragad abból a munkaközösségből, amiben voltál. Ezt értem. A gyerekek és a szülők felett ez hogyan jelenik meg, ez a totális kontroll ebben az esetben?
Mondom, mert nem, akkor ez a rövidebb, de egy picit, hogy ki is egészíteném magamat, hogy persze ez a totális kontroll, de valójában azért egyfajta problémát a kormányzat mégis szeretne kezelni ezzel a státusztörvénnyel, és ez is benne van nagyon nagy részt, méghozzá az, hogy szintén elhibázott intézkedések tömege, vagy éppen meg nem hozott szükséges intézkedéseknek a hatása, az az elképesztő pedagógus hiány, szakember hiány, ami jelen pillanatban most már nem tud a kormányzat sem nem szembenézni. Ez számos olyan intézkedést tartalmaz, ahol ezt megpróbálják egyrészt jogszabályi keretekbe foglalni. Ugye ez egy mintázata ennek a kormányzatnak, hogy így viselkedik az oktatásban mindenképpen, és azt gondolom, hogy más területeken is. Tehát van rengeteg balul elsült intézkedése, ami nagyon furcsa állapotokat teremt, például az, amilyen állapotokat teremtett a pedagógusokkal kapcsolatban, a nagyon alacsony jövedelem, nagyon magas terhelés, annak a nem kezelése, hogy a hátrányos helyzetű területeken egyébként is volt egy olyan problémacsomag, amivel kezdeni kellett volna valamit, azokon a területeken mindig is nagyobb volt a pedagógusi fluktuáció, és egyszer csak előállt az, hogy már nem voltak szakos tanárok, sőt, már nem voltak pedagógus végzettségű dolgozók sem. Ugye ez egy törvényen kívüli állapot, ilyet nem lehet csinálni, se baj. a törvényi kereteket köréigazították. Azt mondták, hogy azokon a területeken, de lehet tanítani pedagógus végzettség nélkül. Most is valami ilyesmit látunk a státusz törvényben is. Hogy miért vonatkozik egyébként a szülők regulázására, és miért érinti ez a diákokat is, van egy olyan passzusa, amely például a diákok fegyelmi ügyét, azt kiveszi a tantestületek illetékességéből, és felviszi a tankerületek illetékességébe, a tantestület az delegálhat. Delegálhat képviselőt, az igazgató is, és a tantestület. Tehát magyarul olyan emberek beszélnek és döntenek egy gyereknek a további sorsáról, akiknek semmi köze hozzá, tehát akik nem ismerik. Nagyon fontos, hogy az iskolában mindig egy nagyon-nagyon komplex pedagógiai hatásrendszer van, és minden, ami ott működik, az ebben történik meg, és minden probléma, ami itt keletkezik, az ott is kell megoldani. Nem először csinálja ezt a kormányzat, ugye itt van a legjobb példa a kötelező 6 éves kori beiskolázásra, az iskola alkalmasság megállapítására, elvette a helyi hozzáértő szereplőktől, és felvitte egészen magas központi szintre az oktatási hivatalhoz. Nem is működik, át is a gyerekeknek, nagyon nő az SNI, nő a BTM-en besorolási gyerekeknek az aránya. Ez szorosan kapcsolható például ide, de lényeg az, hogy ezek a működési minták megfigyelhetők. És hogyha egy szülőnek azt mondja, egy tiltakozó szülőnek, egy olyan szülőnek, aki flashmobot csinál, aki szervezkedik, hogy jól gondolja meg, mert egyébként, hogyha a gyereke a fegyelmi bizottság elé kerül, és a fegyelmi bizottságban ne felejtsük el, olyan a kormányzat által delegált és ejtőernyőztetett emberek vannak az intézményvezetők között, illetve a tankerületekben, akik döntenek arról, hogy a gyerek az vajon maradhat az iskolában, akkor a kedves szülő megnézheti, hogy milyen presztízsű iskolába kerülhet be a gyerek egyáltalán, és milyen tanulói karrier, vagyis egyáltalán milyen életesélyek elé néz. Tehát erre gondoltam, hogy itt a szülőknek nagyon-nagyon kell erre figyelni. És hát nyilván egyéb intézkedések is teljesen totálisan megfosztják a szülőket attól, hogy bármiféle hatásuk lehessen arra, hogy az ő gyerekükkel az oktatási intézményen belül mi történik.
Ugye ez egy fontos mondat volt, hogy egy problémát azért szeretnek kezelni, ez a pedagógus hiány. Én nekem nagyon analógiám van ebben az egészségügyre vonatkozóan, hiszen ott is ugye az történik, hogy az átvezényelhetőséggel azt próbálja meg elérni, hogy ahol nagyon-nagyon látványos a probléma, akkor hirtelen odáirányít embereket, miközben miután az egész rendszerben valószínűleg hiány van, ezért akkor máshol fog ez jelentkezni, maximum nem annyira látványos helyen. Ugye ezt még az egészségügyben picit érthető is, mert hogyha egy szakrendelőből irányít át a városi kórház traumatológiájára orvosokat, akkor maximum a szakrendelőben növekszik a várólista, de az akut életmentés esetében legalább lesz orvos, aki fogadja a traumatizált beteg. Oké, ezt értem. Nyilván teljes beteg életút szempontjából ez is káros. De egy iskola esetében ugye nyilván nem arról van szó, ha jól sejtem, hogy a harmadik kerületben túltermelés van a matek fizika tanos szakos tanárokból, ezért akkor őket át lehet a felesleget irányítani a negyedik kerületbe, ahol meg hiány van, hanem valójában gondolom én az egész rendszerben megtalálható ez a tanárhiány, és akkor most lépjünk is ki Budapestről, mert még lehet, hogy egyébként itt egy ideáltipikusabb helyzet van ahhoz képest mondjuk, amit a zalai településeken látnánk, ahol masszív tanárhiány van minden szegmensben, és ennek a megoldását nem is lehet látni, hiszen azért az valljuk be elképzelhetetlen, hogy tartom, hogy Veszprémből irányítsanak át majd az alaszenglóti gimnáziumba tanárokat, mert hát nem lesz az a Veszprémi tanár, aki ezt elfogadná. Szóval ez a pedagógus, ezt értem, hogy a problémát az jól azonosította a kormány, úgyhogy én nem vagyok oktatáskutató, valószínűleg ezt én is tudtam volna azonosítani, de ez hogy tudja megoldani ez a átirányítás ezt az egészet? Vagy ez csak a probléma felvetése, és egyébként nem is keressem, hogy ez egy bármilyen szempontból is jó megoldás lenne.
Azért tegyük hozzá, hogy a kormány nem jól azonosította a problémát, hanem a kormány a problémának a mértékét, ahol ma tartunk, nagyrészt előidézte. Tehát semmiképpen nem akadályozta meg. Azt is tegyük hozzá nagyon igazságosan, hogy az, hogy egyébként a pedagógus korpát ismerve a tanárhiány árnyéka azért ott van a kanyarban, azt már a jóval korábbi kormányoknak is látniuk kellett, és nem nagyon tudunk olyan átfogó intézkedést, amely ezt valójában képes lett volna kezelni, mint ahogy nem is történt meg itt egyetemben, nyilvánvalóan az utánpótlás kérdéséről beszélünk. arról az előre, ha úgy tetszik, menekülésről, hogy a pedagógus pályát tényleg vonzóvá tegyük tényleg a fiatalok számára. Erre nagyon sok szakmai ötlet, javaslat, ilyen könyv, olyan könyv, mindenféle született, érdemi intézkedés sajnos nem. Ez a kormányzat, vagy ennek a kormányzatnak a tevékenysége, tehát ezen nagyon súlyos fitott is, tehát az, hogy maga az egész pedagógus politika az elképesztő túlterheléssel, az olyan felesleges adminisztrációkkal, ami tényleg felesleges, ami a szakmai munkáról vonja le a pedagógusok figyelmét, azzal, hogy a munkakörükhöz nem tartozó feladatokat is megsokszorozta, illetve ugye ennek az lett volna a megoldása, mi nem tartozik a munkakörükhöz, egy fizikatanárnak, vagy mondjuk egy alsós tanítónak nem feltétlenül tartozik a munkakörébe az, hogy elviszi a fogászatra a gyerekeket, vagy napozisztet. Ezért vannak azok a bizonyos nevelés és oktatás segítő szakemberek, akikre nagyon nagy mennyiségben, és mindenhol nagyon nagy szükség lenne. Mert nagyon sok olyan pedagógiai feladat van, amihez nem kell szaktanári diploma. Tehát a feléjük is nyitni kellett volna, az ő bérüket is rendezni, és státuszokat biztosítani, stb. Tehát a pedagógusok terhe ezért is nagy. Azért is nagy, mert a kormányzat nagyon sokáig el sem ismerte a pedagógus hiányt. Így a kieső pályaelhagyó és nyugdíjba menő kollégáknak a munkáját egész egyszerűen visszaosztották a tankerületek a pedagógusokra. Tehát az a típusú helyettesítés is hatalmas egy teher, és mondjuk ki őszintén, az sem a munkakörhöz tartozó feladata egy testnevelés tanárnak, hogy kémia órát tartson. Tehát, hogy rengeteg ilyen terhelés problémáira a kormányzat is felelős, úgyhogy nem csak azonosította okosan és jól, hanem egész egyszerűen a saját balfogásainak a nyomán keletkezett tűzvészt most próbálja oltani. És valójában nem Veszprémből fognak Zalaszentrótra átvezényelni tanárokat, most már ott tartunk, a státusztörvény úgy lett módosítva, hogy járáson belül, és hát persze nyilván vannak kitételek, sok gyermek, stb. De ez akkor sem megoldás. Szóval az van, hogy nem. És értem, hogy az egészségügyben ez akár még működhet is, bár nyilván azok az emberek, akiknek több 10 kilométert meg kell tennie, akkor nem szeretik, de egy oktatási kontextusban ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy azért azt szívesen mondok erre szakmai érveket is, de onnan kezdve, hogy minden szülőnek, vagy akár tanulóként mindenkinek van az a saját élménye, hogy mennyit számít az intézménye, a saját kortársai, az osztálya, a tanárai, hogyan kötődünk kicsinek, nagyobbnak, még nagyobbnak hozzájuk, ez ugyanúgy a pedagógiai hatásrendszer része. Szóval az, ami ebben a státusztörvényben meg van fogalmazva, az tulajdonképpen nem csak a pedagógusokból, de a gyerekekből is egyszerű kartotépadatot csinál. Egyébként ők is, a gyerekek is átvezényelhetőek lesznek, és hát szerintem ennél abszurdabb nincsen. Méghozzá,
ez amennyiben... Bocsánat, hogy mi az, hogy átvezényelhető a gyerek?
Ez része annak, ahogy például az érdekvédelemnek a megnyilvánulását, tehát ugye a sztrájkkal kapcsolatos munkabeszüntetéshez kötődő, ugye az oktatási munka fennakadásának problémáját kezelni a státusztörvény. Ilyen esetekben a gyerekek is átvezényelhetők, és ebben az esetben viszont feloldódnak és megszűnnek azok a, hát nevezzük úgy mondjuk szakmai megfontolások, mint például a munkaidő, a csoportlétszám, valamit tessék csinálni a gyerekekkel, körülbelül ez van leírva a státusztörvényben. És ez, tehát maga ez az eljárás, meg egyébként ez az úgynevezett vándortanárok rendszere, olyan mértékben hagyja figyelmen kívül azokat az alapvető elemi szükségleteket, amik a gyerekeknek vannak, az érzelmi, szociális, kognitív szükségletei, tehát a tanulás az nem abból áll, hogy bárki bejön, bármit mond, és a gyerek akkor azt majd magába szívja, tehát nagyon súlyosan bántalmazza a gyerekeket ez a rendszer, tanárokat is, de a gyerekek azt hiszem, hogy a legsérülékenyebben.
Ugye a tanárhiányt azonosítottuk akkor most közösen a kormánnyal együtt az egyik fő problémaként. Az nagyon érdekes mondat volt, hogy a tanárhiány árnyéka már évtizedek óta látszott, tehát hogy ez ki fog alakulni, de hogy igazából tenni ellene nem nagyon tettek az előző kormányok sem. Ahhoz, hogy a tanárhiány árnyékát eloszlassuk, nyilván több tanár kell, ezt értem, de hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy több tanár legyen, ez szimplán bérkérdés, vagy ugyanolyan fontos ebben, amit említett ez a túlterhelés a tanároknak adminisztratív eszközökkel, már hogy fizikatanár viszi fogászatra a gyereket, hiszen nincsen egyébként nevelőpedagógus, aki ezt ellátná, ezt a feladatot. Szóval, hogy mitől lehet feloldani ezt a helyzetet, és ugye közben talán ma vagy tegnap jött ki az adat, hogy milyen kevesen jelentkeznek a tanárképzőre, tehát hogy az utánpótlás sem látszik, aki majd 4-5-6 év múlva be tudna lépni a pályára, hiszen nem jelentkezik.
Pontosan, és egyébként annak a legbiztosabb jele, hogy az egész státusztörvényel, ha úgy tetszik, hogy az egész kormányzatnak a pedagógus hivatáscsoporthoz való viszonyulása nem egy pozitív, nem egy előremutató dolog, bármit is próbálnak kommunikálni. Azt hiszem, hogy az jelzi a legjobban, hogy mindezek a fiatalok, akik több mint egy éve nézik azt, hogy egyébként a saját bőrükön megtapasztalt, tehát ha valakit ők aztán tudják, hogy az oktatási rendszernek milyen problémái vannak, hogy erre a kormányzat mennyire nyitott, mennyire válaszkész, vagy pedig mennyire áll páros lábbal belerúgdosni a pedagógusokat, és hoz a státusztörvényhez hasonló intézkedéseket, ami semmit valójában sem pedagógus politikai szempontból, sem oktatás politikai szempontból, oktatás minőségre semmire nézve nem előrelépés, hát azokat nem fogja ez a pályára vonzani. Egyébként az, hogy milyen intézkedések tartoznának oda, hogy a pálya vonzó legyen, én azt gondolom, hogy józan paraszti észre az ember belegondol, hogy mi egy jó hivatásnak a mondjuk a feltételrendszere, hogyha ugye az felmutat csak bérkérdés lenne, tegyük fel a kérdést, bármennyi pénzért elmennénk, vagy van az a pénz, amire elmennénk bármit csinálni? Persze, hogy nem. Tehát nyilván itt nagyon fontos, hogy mindazok, akik affinisnek érzik magukat a pedagógus pályára, ilyen típusú elkötelezettségük van, azoknak van egy nagyon komoly elképzelésük arról a nagyon kreatív, értelmiségi, segítői munkáról a gyerekekkel. Azért hangsúlyozom, mert ezek mérföldkövek, és pillanatnyilag az oktatási rendszer ezeket egyetlen teszi lehetővé. Nem végezhet kreatív, nem végezhet értelmiségi munkát, és valójában nem engedi meg neki, hogy a gyerekekkel foglalkozzon. A gyerekek az nem egy homogén massza, minden gyerek más. És egyébként szakmailag is az már egy közhely, hogy az egyéni tanulói szükségletekre fókuszálva lehet jól, és nem is érdemes, nem is szabad másképp tanítani. Három eleme van alapvetően annak, hogy a pályára hogyan tudjuk oda vonzani az odavaló fiatalokat. Nyilvánvalóan az, hogy most kronológiai sorrendben kezdem, de nem ez a legnagyobb probléma, hogy a képzés, maga a pedagógus képzés az jó és minőségi. És az, amire felkészítjük a diákokat, az legyen köszönő viszonyban a valósággal is legyen hatékony. Itt azért már sántítanak a dolgok. A másik az, hogy annak a szakmai része, annak a tartalma, ahogy mondtam, ez a kreatív, segítői, tehát mindaz, amiről a pedagógus hivatás szól, annak engedjünk mozgásteret. Például az oktatásban mindennek az alkalmazkodás a kulcsszava, hiszen ezerfélék vagyunk mi magunk is, a diákok is, az ő tanulási szükségletük, tehát az, hogy a legjobbat tudjuk tenni egy diáknak, meg kell néznünk, hogy mik az ő tanulási szükséglete, és az alkalmazkodnunk kell. Az alkalmazkodás pedig autonómiát igényel. Tehát azt a mozgásteret, ahogy egy pedagógus meg tudja tenni egy diákkal, egy osztállyal, az intézmény, a tanulói, az összes tanulói szükségleteit nézve, hogy kialakítja és kiválasztja azokat a tartalmakat, módszereket, munkaformákat, eszközöket. Ezt a jogszabályok megengedik nekik, ezt a szakmai lehetőségei biztosítják, és ezt a központi finanszírozás elismeri. Tehát van rá pénz. Ennek mind financiális vonzata is van. Tehát egy ilyen settinget kéne a rendszerbe beállítani, egy alkalmazkodó képes és kész oktatási rendszert, amely alkalmazkodó kész és képessé teszi az intézményeket, és erre készíti fel, képessé teszi és készíti a pedagógusait is. Illetve a pedagógus politikának a munkakörülményekre, a munka és életkörülményekre vonatkozó feltételeink kellene brutálisan javítani. Nyilván a jövedelem az egyik, és még számos olyan szolgáltatás van, amit a pedagógusainknak meg kellene kapniuk. Ilyen például a mentál higiéné és gondozás. Ez egy nagyon-nagyon megterhelő munka, és soha senkinek nem jutott eszébe az, hogy a pedagógusokat rendszer szinten és folyamatosan felkészíti. Beszélünk a kiégésről, de könyörgöm, azt miért kell megvárni? Tehát azokat az embereket dédelgeti tejbe, vajba kéne fürdetni, akik a gyerekeinkkel foglalkoznak. Nagyon komoly szakmai támogatást nyújtani arra, hogy mindig korszerűek legyenek, de el is várni tőlük azt, hogy mindig korszerűek legyenek. Tehát röviden ezt tudom mondani arra, hogy hogyan lehetne egy jó oktatási rendszert egyébként jó és elég pedagógussal feltölteni.
Ja, alkalmazkodás a kulcsszó, ez pedig autonómia, ez autonómia szükséges. Akkor hogy legyek ördögügyvédje egy kicsit a dologba. És ezzel mindegyet értek a dologban. De mi van egy kis településen élőkkel, ahol nyilvánvalóan nem biztos, hogy azok a tanárok kerülnek oda, vagy tudják feltölteni ezzel, akik képesek ezzel az autonómiával élni. Nyilván ebből következően ott az alkalmazkodás már nem biztos, hogy kulcs szó lesz, mert ő amellett a sémák mellett szeretné elvégezni a tanítást, amit ő megkap. Ugye ezt szokták mondani, talán szakszereti vezetőtől hallottam, hogy azért a központi alaptanterv kapcsán nagyon megosztott a pedagógus társadalom, mert van egy része, aki azt mondja, hogy oké, tudom, hogy mit kell csinálnom, ez egy kocka, ezt leadom, és akkor ezzel megvagyok. És van az a része, amit ön mond, azok, akik meg pedig keresik azt, hogy hogyan tudnák adaptálni ezt a tananyagot azokhoz a gyerekekhez, akikkel találkoznak. És nyilván, akik jobban felkészült pedagógusok, és esetleg mondjuk még annak idején mondjuk a kerületi önkormányzatok vagy települési önkormányzatok tudtak plusz pénzt adni az iskola működtetésre, ott tudtak valamilyen bérkiegészítéseket adni nekik, elszívták ezeket a pedagógusokat máshonnan, és ők képesek voltak egy minőségi oktatást adni. De ott van a hátrányos helyzetű kis településünk, most bármelyiket kiválaszthatjuk, ő nem tudja biztosítani ezeket a plusz feltételeket. Az ott lévő tanári gárda azt mondja, hogy nekem mondjátok meg, hogy hányadik oldaltól hányadik oldalig adjam le. Egyébként sem tudok nagyobb hozzáadott értéket adni, hiszen így is kevesen vagyunk, stb. Stb. És kitermeli azt a esélyhátrányt, ami egyébként, ahogy a beszélgetés elején talán azt mondta, hogy a közoktatás funkciója az esélyteremtő képzés kellene legyen, de itt ki fog alakulni. Szóval, hogy egyszerre hogyan tud igaz lenni, hogy autonómiát adjunk a tanároknak, és ők ezzel élni tudjanak, képesek legyenek esélyteremtő képzést nyújtani mindenhol, és ez a fontos, a mindenhol, hiszen akkor különben, hogyha nem lesz mindenhol, akkor leszakadó régiók lesznek, újratermelve, és leszakadó társadalmi rétegek lesznek újratermelve. Szóval ez valahogy összeilleszthető-e?
Uh-huh. Azt csak úgy, így az utolsó mondattal kezdjem, hátránytermelés történik.
Tudom,
a magyar oktatási rendszer, igen. Így van, tehát az nem, hogy a mobilitást nem biztosítja, nem csak újra termeli az egyenlőtlenségeket, hanem azzal, hogy oktatási egyenlőtlenségeket generál, ezeket még fokozza is. Amiről én beszélek, az a magyar oktatási rendszernek a sajnos nagyon alapos újragondolása, ami nem 3 perc alatt fog megtörténni. Természetesen az autonómiára való képességre fel kell készíteni a szereplőket, minden szereplőt. De olyan alapvető dolgokat kell újra gondolnunk, az egész iskola képünket, a funkcióját, mindent, a fizikai tereket, hogy hogy nézzen ki egy iskola, milyen terek legyenek. Tehát minden, de a felkészítés az egy kulcs szó, és az egy ökölszabály. Én azt gondolom, hogy most én nagyon sok mint egy kvázi elvárást fogalmaztam meg, az egy ökölszabály, hogy ha elvárásokat fogalmazunk meg, akkor előtte biztosítani kell a teljesítéséhez szükséges feltételeket és feltételrendszer. Tehát magyarul nem arról van szó, hogy a jelenkori lecsofadt körülmények és rendszer adottságok között várnánk azt, hogy a pedagógusok csodát tesznek. Ahogy mondtam, mind a 3 szinten kell gondolkoznunk abban, hogy hogyan tesszük képessé az adott szintet. Ez rengeteg innovációt, rengeteg fejlesztés, rengeteg időt, rengeteg társadalmi diszkusziót igényel, tehát ez nem egy rövid távú program, de arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne. Nem azt, hogy mennyi idő alatt, ez nem merült fel. Sok időt igényelne, de elkerülhetetlen.
Nyilván ugye a probléma az megkeletkezett, csúnyán mondjam, tehát hogy ezt ki kell javítani, ennek persze lehet, hogy pont ugyanannyi idő kell ennek a megoldására, mint amennyi idő alatt ez létrejött. De akkor, hogyha jól értem, arra van megoldás, hiszen azért ezt láttuk a más oktatási modellekben, hogy egyszerre lehet autonómiát adni, és egyszerre lehet a esélyteremtést biztosítani, és nem pedig úgy, hogy ez abban az értelemben szegregált esélyteremtés, hogy hát mondjuk egy korábban említett néven nem nevezett mondjuk Zala megyei járás esetében, hát ott sansza sincsen az ott élőknek arra, hogy érdemben felkapaszkodjanak.
Alapvetően az, hogy az oktatásunk esélyteremtő legyen minden gyerek számára, és most akkor ne szépen legjünk tovább, mert olyan, hogyha kerülgetnénk azt, hogy hát egyébként a hátrányos helyzetű területek, meg az alacsony státuszú társadalmi csoportok, gyerekei amúgy is hátrányosak az oktatási rendszerben, nem. Ők nem hátrányosak. Ők társadalmi hátrányaik vannak, a családi hátterük, ahonnan jönnek, az hátrányos, de a magyar pedagógiába, a magyar nézetbe, a magyar pedagógiai, nem tudom én, kultúrába nem szivárgott még be az, hogy a pedagógia képes arra, hogy a falakon kívül hagyja ezt. Ennek a kulcsa nem más egyébként, ez nagyon-nagyon erősen meghatározott a társadalmi szemlélettel, tehát mivel az egész társadalmunk érdemességelvű, most akkor nagyon egyszerűen mondom, deficit szemléletű, deficitekre koncentrál, azzal legitimálja a saját berendezkedését, hogy azt mondja, hogy akik legalul vannak, azok meg is érdemlik, mert olyan hiányosságaik vannak, amelyek nem teszik őket képessé sikeresebb életre, és ezzel próbálja megigazolni azokat a hatalmas egyenlőtlenségeket, amelyek a társadalomon belül egyébként elfogadhatatlanok, és azoknak a felelősség lenne kezelni, akik irányítói szerepben vannak, és akik magas státuszúak. De ettől függetlenül az oktatási térbe visszatérve elválaszthatatlan egymástól az autonómia és az esélybiztosítás, de még egyszer mondom, az esélybiztosítás random bármilyen gyerekre vonatkozik, mert az a gyerek, aki nem kapja meg a személyes tanulási szükségletei szerinti pedagógiai ellátást, jöjjön akár a Rosebondról, vagy bárhonnan, az egész egyszerűen az a rosszul bánunk, az nem kap esélyt. Tehát az esélyteremtő, a saját életének a kiteljesítésére való esély megteremtéséhez az szükséges, hogy a saját tanulási szükségleteire legyen képes választ adni az oktatási rendszer, az intézményes, a pedagógus, és ehhez autonómia kell. Tehát pont ez elválaszthatatlan. És igen, az autonómiára, az autonómia elviselésére, az autonómiának a kihasználására meg lehet tanítani a szereplőket, fel lehet készíteni a rendszert, és igen, ahogy mondta, ez számos más ország iskola rendszere, ehhez jól kezd hozzá, és úgy látszik, hogy ezt meg tudja valósítani, és ennek is a nulladik lépése az, hogy magát ezt a kérdést is egyszerűen társadalmasítani kell, az érintetteket be kell vonni az oktatás átalakulásának szükségességéről való gondolkodásba, a hogyan továbbra, és így tovább. Annyira másképp gondolkozik ez a társadalom, annyira konzervatív, és még egyszer érdemesség elvű, hogy az úgy nem megy, hogy hirtelen az oktatási rendszert megváltoztatjuk, és akkor majd mindenki más elvárásokkal fog élni, és boldog lesz, és nem fogják akkor érteni az embereket. Tehát elkerülhetetlen ez a folyamat. Őket bevonni és megbeszélni, úgy értem, ezt a problémát.
Ugye nagyon izgalmas volt ez a végén, ez az autonómia elviselése. Azt hiszem, hogy ebben még egy bele tartozik, hogy túlzott centralizált rendszerben, ugye a központi hatalomnak is meg kell tanulni elviselni az autonómiát, tehát hogyha egy pedagógiai modellben árnyalatot kell megfogalmazni mondjuk egy hátrányos helyzetű régióban, akkor azt el kell viselni a központi kormányzatnak, hogy bizony nem biztos, hogy ugyanúgy ott kell oktatni a Rózsadombon, mint ahogy mondjuk a Zala megyei járásban.
Hát, bocsánat, ugyanúgy sehol nem szabad oktatni, szükségletek igen. szerint. Igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, iszonyan izgalmas volt. Ugye elindultunk a státusztörvény, bosszú törvénytől, és szerintem nagyon-nagyon érdekes tétel gondolatok kerültek kimondásra számomra mindenképpen ez az alkalmazkodás a kulcs szó, ez pedig autonómiát jelent, az autonómia elviselésének a gondolata, az érdemesség elvűséget felváltó társadalmi gondolkodás, ami ugye még egy újabb beszélgetést indítana el, hogy ugye én az elején lehet, hogy talán egy kicsit pozitívan mondtam arra, hogy a magyar társadalom számára fontos lett a közoktatás, és lehet, hogy ez nem igaz, hiszen lehet, hogy a társadalom egy része számára lett csak fontos ez a dolog, és pont az a része számára, ahol nem biztos, hogy az érdemesség, elvűség gondolata hódít, de hogy ez szerintem egy új beszélgetés, és erre szeretnék is majd egy később lehetőséget kérni, hogy ezt folytassuk, mert borzasztóan fontos dolgok. Én nagyon köszönöm ezt a fél órát, én bízom benne, hogy a hallgatók is ugyanúgy élvezték, hogy én. Elcse Kriszta oktatáskutató volt a vendégünk az Új Egyenlőség online stúdiójában. Köszönöm szépen, Kriszta, még egyszer.
Én is köszönöm, és bármikor örömmel.
És hát azoknak a hallgatóknak, akik visszatérőek, azoknak nem újdonság itt a zárszókban, de mindenképpen ajánlom a figyelmében nem csak ezt a podcast sorozatunkat, hanem egyébként a zöld podcastet, ami péntekenként frissül, illetve a kék podcastet, ami pedig havonta jelentkezik adásokkal, ugyanazokon a szokásos streaming csatornákon megtalálhatók. Ezen kívül természetesen az újegyenlőség.hu, mint ilyen anyacsatornaként, ahol egyébként elérhetőek azok a YouTube videók is, amelyek az offline eseményeinkkel rögzítettünk. és hát ott van a Facebook oldalunk, ahol pedig várjuk akár ehhez az adáshoz is a véleményeket, javaslatokat, kommenteket, kiegészítéseket, és mindenképpen ne felejtkezzenek el feliratkozni ezekre a platformokra, hogy a legfrissebb adásokkal is lehessen találkozni. Köszönöm szépen, hogy a héten is velünk voltak, én Kis Ambrus voltam, és találkozunk egy hét múlva.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.